Kezdett viselkedni, mindenféle förtelmes dolgokat vágott a fejemhez, mire aztán én is megmondtam neki a magamét. Ezek szerint sokszor veszekedtetek, firtattam. Nem az én hibám volt. Drága gyermekem, mondtam. A lényegen semmit nem változtat, hogy kinek a hibája volt. De most nem is ez a fontos. Egy ilyen kicsi helyen, mint ez, az emberek magánügyei közprédává válnak, ti folyton csak veszekedtetek. Egyik reggel aztán különösen csúnyán összekaptok, aznap éjjel pedig a férjed rejtélyes hirtelenséggel meghal. Ez minden, vagy esetleg van még valami más is? Nem tudom, mire tetszik gondolni, feleltem éből dacosan. Ezt neked kellene tudnod, kicsikém. Ha valami ostobaságot követtél el, ne titkold el. Az Isten szerelmére, hidd el, csak segíteni szeretnék neked. Rajtam már senki, és semmi nem segíthet, fogad Himéből. Csak a halál. Bíz egy kicsit jobban a gondviselésben, gyermekem, csitítottam. Meg kell neked mondanom, Mabel, biztos vagyok benne, hogy valamit eltitkolsz előlem. Már gyerekkorában is mindig észrevettem, ha elhallgatott valamit. Hosszú időbe telt, de végül is kiszedtem belőle. Aznap reggel lement a patikába, és arzént vett. Természetesen alá kellett írni a nyilvántartókönyvet. A patikusnak meg persze eljárt a szája. Ki az orvosotok, kérdeztem. Dr. Rawlinson. Látásból ismertem már. Valamelyik nap Mabel megmutatta nekem az utcán. Nem tudom másként jellemezni, hogy egész őszinte legyek, mint hogy véntotli volt. Túl sokat láttam már az életből ahhoz, hogy elhiggyem, az orvosok csalhatatlanok. Némelyikük okos, mások nem. De az esetek javarészében még a legügyesebbek sem tudják megmondani, mi baja az embernek. Nekem személy szerint nincs dolgom velük, sem a piruláikkal. Végig gondoltam a dolgokat, aztán fölvettem a kis kalapkámat, és felkerestem Dr. Rawlinsont. Épp olyan volt, mint gondoltam. Kedves, jóindulatú, tétova öreg úr, és olyannyira rövidlátó, hogy az már szánnivaló. Aztán még enyhén süket is, mindemellett pedig elképesztően érzékeny nebáncsvirág. Mihelyest szóba hoztam Geoffrey Dimmen halálát, már is roppant magas lóról beszélt velem. És hosszas előadásba fogott az ehető és a mérges gombákról. Még akkor éjjel kikérdezte a szakácsnőt, aki beismerte, hogy egy-két gomba csak ugyan kétes küllemű volt, de mert egyenesen a boltból hozták, fel sem merült benne, hogy az áru netán rossz. Minél többet törte a fejét, annál bizonyosabb volt benne, hogy a gomba valahogy szokatlanul nézett ki. Hát persze, mondtam. Először még teljesen gombaszerű volt, de a végén már bíborpöttyös narancs lett belőle. Az efféle emberek nem ismernek lehetetlent, ha egy kicsit megerőltetik magukat. Megtudtam, hogy amikor az orvos megérkezett, Damon már nem tudott beszélni. Nyelni is képtelen volt, és perceken belül meghalt. A doktor messze menően elégedett volt a bizonyítvánnyal, amit kiadott. Azt azonban már nem tudom pontosan megítélni, mennyi volt ebben a valódi meggyőződés, és mennyi a szemellenzős nyakasság. Ezután egyenesen hazamentem, és nyíltan megkérdeztem Mabelt, miért vett arzént. Valami oka csak volt, hogy megvetted, erősködtem. Mabel könnyekre fakadt. Végezni akartam magammal, nyöszörögte. Olyan nagyon boldogtalan voltam. Gondoltam, véget vetek ennek az egésznek. Az arzén megvan még? Kérdeztem. Nincs, kidobtam. Csak ültem ott, és újra meg újra átgondoltam a dolgokat. Amikor Geoffrey rosszul lett, mi történt? Hívott téged? Nem, rázta meg a fejét Mabel. Vadul megrángatta a csengőt többször is egymás után. Végre Dorothy, a szobalány meghallotta, felébresztette a szakácsnőt, és mindketten lementek hozzá. Amikor Dorothy meglátta az uramat, szörnyen megijedt. Geoffrey önkívületben volt, félrebeszélt. A lány otthagyta nála a szakácsnőt, és értem szaladt. Felkeltem, és bementem a férjemhez. Természetesen azonnal észrevettem, hogy borzasztóan rosszul van. Sajnos Brewster, aki apósom gondját viseli, éjszakára hazament. Nem volt tehát senki, aki tudta volna, mit kellene tenni. Dorothy gyorsan elküldtem az orvosért. Én meg a szakácsnővel ott maradtam Geoffrey mellett. Néhány perc múlva azonban már nem bírtam tovább. Olyan rettenetes volt ez az egész. Visszafutottam a szobámba, és magamra zártam az ajtót. Hogy lehettél ilyen kegyetlenül önző, értetlenkedtem? Amellett pedig biztos lehetsz benne, hogy a viselkedéseddel csak ártottál magadnak. A szakácsnő telekürtölte vele a falut. Hát tudod, elég csúnya história. Ezek után a szolgálókkal beszéltem. A szakácsnő mindegyre a gombával akart előhozakodni, De leintettem, torkig voltam a gombáival. Helyette mindkettőjüket aprólékosan kifaggattam, milyennek látták a gazdájuk állapotát akkor éjjel. Egybehangzóan azt mondták, hogy iszonyú kínokat állt ki, képtelen volt nyelni, és csak mintha folytogatták volna, úgy tudott beszélni. De akkor is összefüggéstelenül és zavarosan. Mégis mit tudtak kivenni ebből a háborodott beszédből, kérdeztem kíváncsian. Valami halról beszélt, nem igaz, tűnődött a szakácsnő, és Dorotira nézett. Egy font halról, erősítette meg a szobalány. Igen, valami efféle képtelenségről, rögtön láttam, hogy nincs magánál a szegény ember. Ebből bizony nem sokat lehetett kihámozni. Utolsó mencsvárként felkerestem Brewstert. 50-es vézneasszony volt. Igazán sajnálom, hogy akkor éjszaka nem volt, amit mondtam. Ahogy hallom, csak tanácstalanul tördelték a kezüket, míg a doktor meg nem jött. Úgy tudom, Mr. Dimmen félrebeszélt, mondtam bizonytalanul, de az ételmérgezés nem jár ilyen tünettel, vagy mégis? Az attól függ, felelte Brewster. Megkérdeztem, hogy van a betege. Bizony elég rosszul. Gyenge? Nem, fizikailag egész jól van, csak hát a látása rohamosan romlik. Lehet, hogy mindannyiunkat túlél, de a szellemi leépülése egyre gyorsabb. Mondtam is már többször Mr. Dimmennek meg a fiatalasszonynak, hogy intézetbe kellene vinni az öreg urat. De Mrs. Dimmen még csak hallani sem akart róla. Azt mindenképpen mélyből javára kell írni, hogy mindig nemes szíve volt. Nos, hát ez volt a helyzet. Ahogy meghánytam, vetettem a dolgot, arra jutottam, csak egyet tehetek, de azt mindenképpen. Tekintettel a kósza híresztelésekre engedélyt kell szerezni a tetem kihantolására, és a boncolás után egyszer s mindenkora el kell hallgattatni a hazug mocskolódást. Mabel persze cirkuszolt egy sort, és érzelgősen akadékoskodott, hogy megzavarjuk a halott pihenését, meg effélék, de hajthatatlan voltam. Ezt a részt nem kívánom különösebben részletezni. Megkaptuk az engedélyt, elvégezték a halott szemlét, vagy hogy hívják, de más eredményt kaptak, mint amire esetleg számíthattunk. Arzénak nyomát sem találták, ez azért jó hír volt. De a jelentés szó szerint a következőképpen hangzott. A vizsgálat nem tudta megállapítani, mi okozhatta az elhunyt személy halálát. Amint látják, ez egyáltalán nem segített ki minket a bajból. Az emberek csak sutyorogtak tovább ritka mérgekről, amelyeket nem lehet kimutatni, és mindenféle hasonló ostobaságról. A patológust, aki a halott szemét végezte, alaposan kikérdezte, jól lehet, mindent megtett, hogy valahogy ki tudjon bújni a válaszadás alól. Azért annyit csak ki tudtam szedni belőle, megítélése szerint, feletté valószínűtlen, hogy mérges gomba okozta volna a halált. Egyszer csak egy gondolat kezdett motoszkálni a fejemben, és megkérdeztem tőle, ha mégiscsak mérgezés végzett Mr. Dimmennel, miféle méreg lehet az, aminek ilyen hatása van. Hosszú magyarázatba kezdett, amiből bevallom, nem sokat értettem. De végeredményben ez kerekedett ki belőle. A halált esetleg valamiféle erős növényi méreg okozta. A következő ötlet fordult meg a fejemben. Feltéve, hogy Geoffrey Dimmennek is hajlama volt az elme bajra, miért ne végezhetett volna saját magával? Annak idején egy darabig orvostanhallgató volt, és bizonyára alaposan megismertem mérgeket és hatásukat. Nem gondoltam persze, hogy nagyon valószínűnek hangzik az elképzelésem, de semmi egyéb nem jutott az eszembe. És mondhatom, nem sok híja volt, hogy csődöt nem mondott a tudományom. Most könnyen lehet, hogy maguk, modern fiatal emberek ki fognak nevetni. De amikor igazán nagy bajban vagyok, mindig elmondok magamban egy kis imát. Akár séta közben az utcán, vagy amikor vásárolok az áruházban. És mindig kapok választ. Lehet, hogy csak valami jelentéktelennek látszó dologgal találkozom, aminek mintha semmi köze nem lenne a problémámhoz, de azért az a pici kis semmiség mégiscsak ott van. Kislánykoromban gombos tűvel az ágyam felé tűztem ezt a passzust. Kérjetek és adatik néktek. Azon a reggelen, amiről most mesélek, a főutcán sétáltam és erősen imádkoztam. Becsuktam a szemem, és amikor kinyitottam, mit gondolnak, mi volt az első dolog, amit megláttam? 5 különböző fokú érdeklődés tükröző arc fordult Miss Marple felé. Annyit minden esetre nagy biztonsággal feltételezhetünk, hogy a jelenlévők egyike sem találta volna ki, mi a helyes válasz a kérdésre. Egy halkereskedés kirakatát, mondta nyomatékkal. Egyetlen dolog volt benne, mégpedig egy friss, foltos tőkehal. Diadalmasan körülnézett. Hát ez jó, rikoltotta Raymond West. Egy friss tőkehal, mondhatom, meghallgatásra lelt az imája. Igen, Raymond, mondta Miss Marple kimértem. És semmi szükség rá, hogy ilyen otrombán viselkedj. Isten keze mindenütt jelen van. Az első, amit megláttam, a számos fekete folt volt. Szent Péter hüvelykújjának a nyomai. Ismerik biztosan a legendát. Szent Péter hüvelykújja, ugye? És azonnal megértettem mindent. Hitre volt szükségem, Szent Péter örökké igaz hitére. A két dolgot pedig összekapcsoltam, a hitet és a halat. Sir Harry sietősen kifújta az orrát, Joyce az ajkát harapdálta. Nos, mi jutott mindenről az eszébe? Ne felejtsük el, a szakácsnő is, meg a szobalány is, azt mondták, a haldokló férfi valami halról beszélt. Megvoltam győződve, teljességgel megvoltam győződve, hogy a rejtély megoldását valahol itt kell keresni. Azzal a feltett szándékkal mentem haza, hogy a végére járok a dolognak. Miss Marple itt megállt egy pillanatra. Eszükbe jutott már, folytatta aztán, milyen gyakran figyelmen kívül hagyjuk a mondatok közti összefüggést, a szövegkörnyezetet, ahogy mondani szokás. Gondolják csak el, mi mindent jelenthet például ez az egyetlen szó, mentek. Ha valakivel beszélgetünk, és egy épp arra járó ismerősünk ezt az egyetlen szót hallja meg, vajon mire gondolhat? Hogy talán én mentek ki valakit valahonnan? Vagy ők mentek valahova? Vagy esetleg ti mentek ide vagy oda, arról már nem is beszélve, hogy ők mentek, mentesek valamitől. Ebből az egy árva szóból honnan tudhatná az a szegény ember, hogy voltak éppen mire gondoltam? Így hát, amikor felidéztünk egy beszélgetést, rendszerint nem a valóságosan elhangzott szavakat ismételjük meg, hanem kissé átformáljuk a mondatokat, mert azt gondoljuk, így is pont ugyanezt jelenti. Külön-külön leültem a szakácsnővel és Dorotival, elbeszélgettünk egy kicsit. Megkérdeztem a szakácsnőtől, teljesen biztos-e benne, hogy a gazdája egy font halról beszélt. Azt felelte, egészen biztos. Szó szerint ezt mondta, firtattam. Vagy esetleg megemlítette egy bizonyos halfajtát is. Igen, ez az, derült fel a szakácsnő. Valami halfajtát emlegetett tényleg, de hogy mifélét, sehogy se jut eszembe. Egy font, na, mi is volt? Nem olyasmi, amit enni szokott az ember. Karthal lenne, vagy esetleg talán mégis keszeg? Nem. Kával kezdődött. Dorothy is úgy emlékezett, a gazdája egy bizonyos halfajtát említett. Valami fura nevű hal volt, annyi szent mondta. Egy kiló, na, hogy is volt? Fontot vagy kilót mondott, kérdeztem. Azt hiszem, kilót mondott, de hát az ember sehogy se lehet biztos benne. Olyan nehéz pontosan visszaemlékezni, nem igaz, kisasszony? Főleg, ha az egésznek semmi értelme. Na, most már eszembe jutott, egészen biztosan emlékszem, kilót mondott, a hal meg K betűvel kezdődött, de nem karthal volt, meg nem is keszeg. Most elérkeztem ahhoz a ponthoz, amire a legbüszkébb vagyok, mondta Miss Marple. Mert hát a drogokhoz aztán igazán nem értek semmit, undok veszélyes dolgok. Van nekem egy régi receptem, még a nagyanyámtól maradt rám, a varádics tea készítéséről, higgyék el, az minden gyógyszernél többet ér. Tudtam, hogy rengeteg orvosi könyvet tartottak a házban, és az egyikben volt egy hosszú jegyzék a gyógyszerekről. Az volt az elképzelésen, tudják, hogy Geoffrey bevett egy bizonyos gyógyszert, és annak a nevét próbálta kimondani. Végig bogaráztam a jegyzéket, de jó darabig semmi használhatót nem találtam. Olyan hangzású gyógyszert kerestem, mint amilyent a szolgálók próbálkozásaiból sejteni vértem. Aztán egyszerre rábukkantam. Nos, mit gondolnak, mire? Körülnézett, kissé késleltette a diadal pillanatát. Pilokarpin. Értik, ugye? Egy ember, aki alig tud beszélni, és mégis megpróbálja kipréselni magából ezt a szót. Hát hogy hangozhatott ez egy szakácsnőnek, aki soha életében nem hallotta a szót? Nem úgy mondjuk, mint egy kiló kárász? A mindenségit álmélkodott Sir Harry. Soha az életben nem gondoltam volna erre, ismerte el Dr. Pender. Rendkívül érdekes, mondta Mr. Patrick. Igazán rendkívül érdekes. Gyorsan a megfelelő oldalhoz lapoztam. Elolvastam, mit ír a pilokarpírról. meg a szemre gyakorolt hatásáról, és még sok egyébről, aminek nem sok köze lehetett ehhez az esethez, és végül egy igen figyelemre méltó mondatra találtam. Sikerrel alkalmazzák az antropin mérgezés ellenszereként. El sem tudom mondani, hogy megvilágosodott egyszerre minden. Soha nem tartottam valószínűnek, hogy Geoffrey Damon öngyilkosságot követett volna el, ez az új megoldás viszont nem csak úgy elképzelhetőnek tűnt, de tökéletesen biztos voltam benne, hogy ez az egyedül lehetséges válasz, mert az egyes részek logikusan egybe kapcsolódtak. Inkább nem kísérlem meg, hogy találkossak, mondta Raymond. Folytassa csak Jane néni, és avasson be minket, mi volt olyan megdöbbentően világos. A gyógyszerekről természetesen nem tudok semmit, mesél tovább Miss Marple. De azt az egyet véletlenül tudtam, hogy amikor kissé romlani kezdett a látásom, az orvos olyan cseppeket írt fel nekem, amiben antropinszulfát volt. Egyenesen felmentem az öreg Mr. Demon szobájába. Nem kerülgettem a dolgot. Mr. Demon, mondtam, tudok mindent. Miért mérgezte meg a fiát? Egy-két percig csak bámult rám. A maga módján kedves kis öreg ember volt, azután hahotázni kezdett. Tán a legördögibb kacaj volt, amit életemben hallottam. Biztosíthatom önöket, még a vér is megfagyott az ereimben. Ehhez foghatót addig csak egyszer hallottam, amikor a szegény Mrs. Jones eszét vesztette. Hát igen, kezdte. Rendeztem a számlát Geoffreyval. Túljártam azon a nagy eszén. Ki akart innen seperni engem, igaz-e? Ohó, hogy bedugjon engem a bolondok házába. Hallottam, hogy erről beszélgetnek. Mabel jó kislány kiállt mellettem, de tudtam, arra nem lesz képes, hogy Geoffreyval szembeszálljon. A végén úgyis a fiam élet volna az utolsó szó. Mindig ez történt, de elbántam az én drágalátos fiacskámmal. Ezzel az áldott gyermekkel, el én. Leosontam az éjszaka, egészen könnyen ment. Brewster nem volt a házban, az én kedves fiam aludt. Az éjjeli szekrényén egy pohár víz állt, éjfel körül mindig felébredt, és egy szuszra kiitte az egészet. Kiöntöttem a vizet, és a pohárba beletöltöttem a szemcseppemet. Majd felébred, és még mielőtt észrevenné, hogy mit csinál, ledönti a jó kis mérget. Épp csak egy evőkanálnyi volt, de elég az, ó, de mennyire, hogy elég. És meg is itta. Ezek meg jönnek reggel, és nagy óvatosan elmesélik, mi történt. Ott rémüldöztek, nehogy felizgassam magam. Ha-ha-ha. Hát, mondta Miss Marple, ez a történet vége. A szegény öreg ember persze elmegyógyintézetbe zárták, valójában nem lehetett komolyan felelősségre vonni azért, amit tett. Az igazság minden esetre kiderült, és mindenki sajnálta Mabelt, és nem győzték kárpótolni az igaztalan gyanúsításért, amit el kellett szenvednie. De ha Geoffrey nem döbben rá, mit nyelt le, és nem próbálja megértetni a háznéppel, hogy késedelem nélkül hozzanak ellenszert, talán soha nem derül ki, mi történt. Az antropin tudtommal nagyon határozott tüneteket okoz. Pupillatágulást meg ilyesmit, de persze, ahogy már említettem, Dr. Rawlinson nagyon rövidlátó volt a szegény öreg. És ugyanabban az orvosi könyvben, amelyet aztán tovább olvastam, rendkívül érdekes dolgokat találtam benne. Leírták az ételmérgezés meg az antropin mérgezés tüneteit is, és a kettő bizony elég hasonló. De biztosíthatom a tisztelt társaságot, nem láthatok meg úgy egy friss, foltos tőkehalat, hogy ne jutna eszembe Szent Péter hüvelykújja. Jó darabig senki sem szólalt meg. Kedves barátném, mondta aztán Mr. Petrick. Kedves drága barátném, maga igazán ámulatba ejt minket. Javasolni fogom a Scotland Yardnak, kérjenek magától szaktanácsot, tette hozzá Sir Harry. Hát, Jane néni, szólalt meg Raymond, egy dolgot azért maga se tud. Ó, dehogy nem, aranyoskám, hogy ne tudnám, felelte Miss Marple. Közvetlenül vacsora előtt történt, nem igaz? Amikor kivitte Joyce-ot, hogy megcsodáljátok a naplementét. Sokan szeretik azt a helyet, ott a jázmin sövény mellett. A teljes ember is azon a helyen kérdezte meg Annie-t, hogy hozzá megye feleségül. A csuda vigyel, Jane néni, méltatlankodott Raymond. Ne tessék már teljesen tönkretenni ezt a szép románcot. Joyce és én nem is vagyunk olyanok, mint a teljes ember, meg Annie. Ez az, amiben tévedsz, kedvesen, mondta Miss Marple szeliden. Az emberek nagyon is egyformák, de szerencséjükre talán ezt maguk sem tudják. 7. fejezet. A két muskátli. Amikor tavaly itt jártam, kezdte Sir Harry, de azután elhallgatott. Vendéglátó háziasszonya, Mrs. Bentley érdeklődve nézett rá. A Scotland Yard egykori rendőrfőnöke régi barátait Bentley ezredest és feleségét látogatta meg, akik Szent Mary Meadtől nem messze laktak. Mrs. Bentley tollat tartott a kezében, és épp azt kérdezte Sir Harrytől, szerinte kit hívjanak meg hatodiknak az aznap esti vacsorára. Igen, mosolygott rá Mrs. Bentley bátorítóan. Amikor tavaly itt járt? Mondja csak, tűnődött Sir Harry. Ismer egy bizonyos Miss Marple-t? Mrs. Bentley elképett, mindent várt, csak ezt nem. Hogy ismerem-e? Hát ki nem ismeri? Tipikus mesebeli vén kisasszony, igazán drága kis teremtés, csak hát olyan reménytelenül régi módi, csak nem azt akarja mondani, hogy őt hívjam meg. Meglepődött? Bevallom, egy kicsit igen. Eszembe nem jutna, hogy maga, de hát biztosan jó oka van rá. A magyarázat igen egyszerű. Amikor tavaly itt jártam, szokásunká vált, hogy megoldatlan rejtélyeket próbáljunk kibogózni. Öten vagy hatan voltunk. Raymond West a regénynyíró találta ki az egészet. Mindenki elmondott egy történetet, amelynek csak ő ismerte a megoldását. A többiek nem. Játékos kis logikai tornának szántuk. Kíváncsiak voltunk, ki az, aki legjobban meg tudja közelíteni az igazságot. És? Ahogy ilyenkor már csak lenni szokott, először még azt sem vettük észre, hogy Miss Marple egyáltalán játszani szeretne. De nagyon udvariasak voltunk vele, nem akartuk belegázolni a drága kis teremtés lelkébe. A vicc az egészben meg az, hogy minden egyes alkalommal simán lepipált minket. Hogy micsoda? Ahogy mondom, úgy beletrafált a közepébe, hogy csak pislogtunk. De hát ez elképesztő. Ez a drága kicsi Miss Marple szinte ki se teszi a lábát Szent Mary Meadből. No persze, de szerinte pont ezáltal korlátlan lehetősége nyílik arra, hogy megfigyelje az emberi természetet, mintha csak mikroszkópot tartana föléje. Ebben azért lehet valami, ismerte el Mrs. Bentley. Az emberi készszerűségeket legalábbis alaposan meg lehet ismerni így. De azért azt nem hiszem, hogy akárcsak egy valóban izgalmas bűnügyet is összetudnánk szedni itt a környékről. Talán Arthur kísértett históriájával azért megpróbálkozhatnánk. Igazán hálás lennék, ha Miss Marple tudna rá találni valami megoldást. Nem is tudtam, hogy Arthur hisz a kísértetekben. Dehogy hisz. Éppen ezért nem érti az egészet. Egy barátjával esett meg a dolog, George Pritchard-dal. Szegény George annyira hétköznapi ember, és hogy ilyen rettenetes tragédiát kelljen megérnie. Vagy igaz ez a rendkívüli történet, vagy pedig micsoda? Mrs. Bentley nem válaszolt, egy-két perc múlva aztán, mint egy mellékesen azt mondta. Tudja, szeretem George-ot, mindenki szereti. Az ember sehogy se hiheti, hogy ő... De hát persze, olyan rémséges dolgok történnek a világban. Sir Harry bólintott. Ő aztán csak tudta, jobban is, mint Mrs. Bentley, hogy az emberek olykor milyen rémséges dolgokra képesek. Eljött az este is, ahogy Mrs. Bentley végignézett az ebédlőasztala körül ülő vendégein, közben megborzongott egy kicsit, mert az ebédlőben, mint rendesen az angol ebédlőkben, fogvacogtató hideg volt. Szemét kis ideig a férje jobbján ülő, merev tartású, idős hölgyön nyugtatta. Miss Marple fekete csipkekesztyűt viselt, vállát ódon csipkekendő fette, galambősz haján kis csipkek alap. A dologházról meg a körzeti védőnő visel dolgairól társalgott élénken dr. Lloyd-dal, az idősödő orvossal. Mrs. Bentley egyre csak csodálkozott. Már az is megfordult a fejében, hogy Sir Harry alaposan beugratta, de ennek nem sok értelme lett volna. Alig hihető, hogy igaz legyen, amit erről az idős hölgyről mondott. Pillantása tovább siklott, és gyengéd szeretettel megállapodott, szélesvállú egészségtől kicsattanó férjén, aki épp a lovas történeteivel traktálta Jane Haley-ét, a csodaszép népszerű színésznőt. Jane, aki ha lehet civilben még szebb volt, mint a színpadon, tágra nyílt szemmel hallgatta, és időnként mérsékelt lelkesedéssel kommentálta a hallottakat. Ó, igazán? Még ilyet? Hát ez tényleg fantasztikus. Halvány fogalma sem volt a lovakról, de nem is erőltette, hogy gazdagítsa ismereteit. Arthur, drágám, szólalt meg Mrs. Bentley. Halára untatott szegény Jane-t. Hagyd a csodába a lovaidat, és meséld el neki inkább a kísértett históriádat. Tudod azt a George Pritchard félét? Hogy mi, Dolly? Ó, hát nem is tudom. Sir Harry is nagyon kíváncsi rá. Reggel már mondtam neki pár szót az esetről. Nagyon érdekes lenne hallani, ki mit gondol róla. Ó, kérem, ujjongott Jane.
Imádom a kísértett históriákat.
Habozott Bentley ezredes.
Soha nem hittem igazán a természet fölötti dolgokban, de azért ez...
Nem hiszem, hogy valaki is ismerné önök közül George Pritchardot.
Nagyon derék fiú, a felesége... Nos, ő már meghalt szegény. Annyit mondhatok, hogy még élt, a férjének nem volt sok nyugta tőle. Hipohonder volt a lelkem, az igazat megvalva, valami baja tényleg lehetett szegénykének, de bármi volt is, az mindig jócskán rájátszott. Szeszélyes, követelőző, lehetetlen egy asszonynak ismertük. Reggeltől estig csak paraszkodott. Elvárta, hogy a férje egész nap körülötte ugráljon, de semmi se volt elég jó neki, és folyton csak hisztériázott. Meg vagyok róla győződve, hogy a legtöbb férfi már rég fejbe csapta volna az első keze ügyébe első tárgyal. Nincs igazam, Dolly?
Rémes egy perszóna volt, erősítette meg Mrs. Bentley. Ha George Pritchard agyonütötte volna egy baltával, és akár csak egyetlen nő is ül az esküdtségben, simán felmentik.
Valójában nem is tudom, hogy kezdődött ez az egész. George nem sokat beszélt róla, azt azért lehetett tudni, hogy Mrs. Pritchard gyengéje a jövendőmondás volt. A távolbalátás, a tenyérjóslás, meg minden efféle. George nem bánta, ha feleségét szórakoztatja az ilyesmi, hát csak rajta. De ő nem kért belőle, és ez is a számlájára került. Az ápoló nővérek egyre másra cserélődtek a házban. Néhány hét után Mrs. Pritchard mindegyiket kiutálta. Az egyik fiatal nővérke azonban nagyon oda volt ezért a jövendőmondó maszlagért, és Mrs. Pritchard egy darabig kifejezetten kedvelte. Aztán egyik napról a másikra a lány hirtelen kiesett a kegyeiből, és az asszony ragaszkodott hozzá, hogy hagyja el a házat. Egy másik nővér mellett kardoskodott, aki egyszer már volt nála, idősebb tapasztalt ápolónő volt, aki jól tudott bánni a neurotikus betegekkel. Kopling nővér George szerint derékasszony volt, értelmesen lehetett vele beszélni, hűvös egykedvűséggel tudta kezelni Mrs. Pritchard hisztériáját és idegrohamait. Mrs. Pritchard az ebédjét mindig fent költötte el, George és a nővér pedig rendszerint akkor beszélte meg a délutáni menetrendet. Az a gyakorlat alakult ki, hogy 2 és 4 között a nővér kimenőt kapott, de szívességből, ahogy mondani szokás, néha csak tea után ment el, ha George-nak akadt valami dolga a kora délutáni órákban. Azon a napon úgy tervezte, hogy meglátogatja a testvérét Golders Greenben, és ezért lehet, hogy egy kicsit későn érkezik csak vissza. George nem volt túlságosan boldog az ötlettől, mert már elég érkezett golfozni. Kopling nővér azonban megnyugtatta. Egyikünk sem fog hiányozni, Mr. Pritchard. Huncut fény villant meg a szemében. Mrs. Pritchardnek a miénknél izgalmasabb társasága lesz a délután.
Kicsoda?
Várjunk csak, nehogy eltévesszem. Kopling nővér még nagyobbakat pislogott.
Zarida a jövő titkainak tudója.
Jézus Máriám, nyugodt fel George. Ez megint valami új, nem?
Abszolút mértékben. Azt hiszem, még az elődöm Kersters nővér ajánlotta.
Mrs. Pritchard most fog megismerkedni vele. Arra kért, hogy írjak a nőnek, és ma délutánra hívjam meg.
Hát, akárhogy is van, én megyek golfozni, mondta George, és hálatelt szívvel gondolt Zaridára a jövő titkainak tudójára.
Amikor hazaért, Mrs. Pritchardot rendkívül fejlődött állapotban találta. Az asszony, mint rendesen, most is azon a kanapén feküdt, ahol gyengélkedni szokott, kezében egy üvegcse repülősót szorongatott, és sűrű időközönként jókat cippantott belőle. George sivította.
Hát mit mondtam én neked erről a házról? Abban a percben, ahogy beléptem ide, rögtön éreztem, hogy valami nincs rendjén. Mondtam, vagy nem?
George erőtett magán, és ahelyett, amit szíve szerint mondott volna, állandóan ezt hajtogatott, csak annyit felelt.
Nem mondhatnám, hogy emlékszem rá.
Soha nem emlékszel semmire, ami nekem fontos.
Hogy milyen közönösek a férfiak.
De te, George, még az átlagnál is érzéketlenebb vagy.
Ugyan, Méri drágám, ne mondj már ilyet.
Látod, ez az asszony azonnal tudta. Pedig mennyit mondtam én neked? Ahogy belépett elfehéredve, meghőkölt, már ha érted, hogy mire gondolok, és azt mondta, a gonosz van jelen itt. A gonosz és a rettentő veszedelem. Érzem.
Botor módon George harsányan felnevetett.
Na hallod, legalább ma délután kaptál valamit a pénzedért.
A felesége becsukta a szemét, és mélyet cippantott az üvegcséből.
mennyire gyűlölsz engem. Ha a halálomon volnék még, akkor is biztosan csak gúnyolódnál és nevetnél rajtam. George erőteljesen tiltakozott, és néhány perc múlva a felesége tovább mesélt a látogatásról. Nevess ki, ha akarsz, de én azért mégis elmondom, mi történt. Ebben a házban veszély fenyeget engem. Ő mondta, ez az asszony. George-nak Zarida iránt korábban érzett hálája szerte foszlott. Tökéletesen tisztában volt vele, ha a felesége egyszer a fejébe vette, hogy másik házba akar költözni, akkor nem lehet megingatni. Mi mást mondott még? Kérdezte. Nem tudott túl sokat mondani, annyira felizgatta magát. Egy dologra azonban figyelmeztetett. Volt néhány szál ibolya a szobámban, egy pohárban, rájuk mutatott és elhülve felkiáltott. Ezeket azonnal vigye ki innen, ne tartson kék virágot, soha semmiféle kék virágot ne tartson. A kék virág végzetes az ön számára, ezt jól jegyezze meg. És tudod, jól tette még hozzá Mrs. Pritchard, mindig mondtam neked, a kék színtől idegenkedem, ösztönösen iszonyodom tőle. George sokkal bölcsebb volt annál sem, hogy megjegyezze, ezt most hallja életében először. Ehelyett inkább azt kérdezte meg, hogy nézett ki a titokzatos Zarida. Mrs. Pritchard lelkesen válaszolt. Fekete haját kis fürtökbe csavarja a füle fölött. A szeme résnyére szűkült, alatta nagy sötét karikák, a száját és az állát fátyol takarja. És valahogy olyan éneklő hanghordozással beszél, valami határozott külföldi akcentus.